Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 91. Zsoltárunk első versét. A 91. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában, és a nagy hatalmasságnak nyugoszik árnyékában.
Felséges Úrnak lakozik oltalmában, és e nagyosságnak nyugoszik árnyékában.
Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket. A 165. dicséretünk első két versének eléneklésével. A 165. dicséretünk első verse így kezdődik. Erről nagy örömhírről szól, hogy itt van Isten köztünk. Gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. 165. dicséretünk első két versét énekeljük.
Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az ígét, adja néki szívét. Itt van Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal, angyal sereg áldj magasztal. Szent, szent, szent az Isten, néki énekelnek a mennyei fényes lelkek. Halld, Úrunk, semmiségek, áldozunk te néked.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki a mennyet és a földet alkotta. Az ő igéjét hallgassátok meg, a Királyok első könyvének legvégéről, a 22. fejezetből, a 22. fejezet első 9 versét, valamint a 15-től a 23-ig terjedő verseket. Így szól hozzánk Istenünk igéje a Királyok első könyvének 22. fejezetéből. Három esztendeig békében éltek, nem volt háború Arám és Izrael között. A harmadik esztendőben azonban, amikor Jósafát, Júda királya, elment Aháphoz, Izrael királyához, Izrael királya így szólt udvar embereihez. Jól tudjátok, hogy Rámót Gileád a miénk, és mi mégis tétlenkedünk, ahelyett, hogy visszavennénk Arám királyától. Jósafáttól pedig ezt kérdezte. Eljössz-e velem harcolni Rámót Gileádért? Jósafát így felelt Izrael királyának Ahábnak. Elmegyek én épp úgy, mint te. Az én népem épp úgy, mint a te néped. Az én lovaim épp úgy, mint a te lovaid. De Jósafát ezt mondta Izrael királyának. Kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Izrael királya ezért összegyűjtötte a prófétákat, mint egy 400 embert, és megkérdezte tőlük, elmenjek-e harcolni Rámót Gileádért, vagy letegyek róla? Ők így feleltek, vonulj föl, mert az Úr a király kezébe adja azt. Jósafát azonban ezt kérdezte, nincs itt az Úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk? Izrael királya így felelt Jósafátnak, van még valaki, aki által megkérdezhetnénk az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem prófétál nekem jót, hanem csak rosszat. Mika Jehu Imlá fia az. Jósafát erre így szólt, ne mondjon ilyet a király. Ekkor Izrael királya odahívta az egyik udvarnokát, és ezt mondta, siess Mika Jehuért, Imlá fiáért. Amikor Mika Jehu odaért a királyhoz, a király megkérdezte tőle, Mika Jehu, elmenjünk-e harcolni Rámót Gileádért, vagy letegyünk róla? Ő így felelt neki, vonulj föl és járj szerencsével, az Úr a király kezébe adja azt. A király azonban ezt mondta neki, hányszor eskesselek meg, hogy csak igazat mondj nekem az Úr nevében? Erre az így felelt, láttam egész Izraelt szétszórodva a hegyeken, mint a juhok, melyeknek nincsen pásztora. Az Úr pedig ezt mondta, nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével. Ekkor Izrael királya így szólt Jósafáthoz. Ugye megmondtam neked, hogy nem prófétál ez nekem jót, csak rosszat. Mika Jehu pedig ezt mondta, halld meg az Úr igéjét. Láttam az Urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és a balján. És ezt mondta az Úr, ki fogja rászedni Ahábot, hogy felvonuljon és elessék Rámót Gileádnál? Erre az egyik azt mondta, a másik azt mondta. De előlépett egy lélek, megállt az Úr előtt, és így szólt. Majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle, hogyan? Az így felelt, elmegyek, és hazug lélek leszek minden prófétája szájában. Az Úr pedig így szólt. Így csak ugyan rá tudod szedni, menj és tégy így. Íme, így adott az Úr hazug lelket valamennyi prófétát szájába. Az Úr kimondta vesztedet. Boldog, aki hallgatja, és boldog, aki olvas ezeket az igéket. Imádkozzunk most a mi mindenható Urunkhoz. Mindenható Úrunk Istenünk, áldjuk és magasztaljuk a Te szent nevedet, hogy Te népek, királyok és történelmi események felett álló Úr vagy. Ezzel a hittel és ezzel a reménnyel jöttünk ide ezen a mai délelőttön is, és köszönjük, hogy ezt már megtapasztalhattuk életük során oly sokszor, hogy bizony Te belenyúlsz a földi eseményekbe, ott munkálkodsz, és mindent úgy viszel véghez, ahogy az előtted kedves. Köszönjük neked, Urunk, hogy így tapasztalhatjuk meg ezt a mi saját személyes életünkben is, és ezzel a reménységgel várhatjuk a te igédet, és annak magyarázatát, hogy te ezek által is formálni akarsz minket. Formálni akarsz minket, mert ha valakinek, akkor neked igazán és egyedül csak neked van hatalmad arra, hogy ezt véghez vidd. Mindenható Úrunk Istenünk, áldott a Te neved, hogy ez lehet a mi reménységünk ezen a délelőttön is, hogy neked van erőd, van hatalmad, és hogy Te munkálkodsz. Köszönjük, hogy így munkálkodtál a keresztfán is, a feltámadáskor és nagypénteken húsvétkor, hogy senki nem állhatott a te utadba, hanem te véghez vitted a te tervedet. Urunk Istenünk, kérünk, hogy ennek örömhírével, ennek erejével övesz fel minket, szólj hozzánk, és ad, hogy tudjunk rád figyelni. Szentlélek Isten, jöjj, és munkáld az, hogy tudjunk rád figyelni, hogy itt legyen a mi minden gondolatunk, és azon legyen, hogy minél inkább tudjuk megérteni, hogy mi az, amit ezen a nagyon régi történeten keresztül a mai napon szeretnél nekünk üzenni. Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe, igen, óhajtunk, várunk tégedet. Amen. Az igehirdetésre készülve a 154. dicséretünket énekeljük. A 154. dicséretünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. 154. dicséretünket énekeljük.
Igen drága a te igédnek világa.
Kedves testvérek, az a szent ige, amelyen keresztül Isten szólt hozzám, és hiszem, hogy igéjén keresztül, szent lelke által hozzátok is szólni szeretne ezen a mai délelőttön. A felolvasott igében van megírva, annak is az 5. versében. Az 5. vers 2. fele így szól hozzánk. Kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt hetekben, sőt, különösen az elmúlt napokban a vezető hírek között volt az a hát egészen szomorú hír, hogy az Egyesült Államok és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Észak-Korea között egészen patanásig feszülté vált a helyzet, és egészen karcsörtető módon állt a két fél egymáshoz, háborúskodással fenyegetik egymást, aminek az aktualitását most az adja éppen, hogy Észak-Korea különböző rakétateszteket végzett, és megfenyegette az Egyesült Államokat, hogy hát ezzel már képes elérni akár Kalifornia partjaig, vagy akár Chicagót is képes eltalálni, mire az amerikai elnök nagy hévvel azt válaszolta, hogy hát tűzzel, vassal fel fognak lépni, hogy ezt meg ne tudja tenni Észak-Korea, mire az észak-koreai diktátor úgy válaszolt, hogy hát akkor majd ők lerombolják majd az egyik csendes óceáni amerikai katonai bázist Guam szigetén. És amíg a híradásokban ezt látjuk, hogy olyan zajlik ez a karcsörtetés, és hogy mik is azok a nyilatkozat háborúk, és legyünk azzal reménységgel, hogy ilyen nyilatkozat háborúk szintjén fog maradni mindez a helyzet, és hogy a két vezető hogyan feszül egymásnak, addig tudhatjuk azt, hogy bizonyára mögöttük rengeteg tanácsadó áll, tanácsadó az egyik oldalon, tanácsadó a másik oldalon, hogy hogyan tudják a saját érdekeiket a lehető legjobban érvényesíteni. És a híradásokban sokszor meg is szólalnak ezek a tanácsadók, főleg az amerikai részről, és próbálják a jelenlegi helyzetet elemezni, és hogy milyen tanácsokat is tudnak adni az elnöknek. Tanácsadók, akik ott állnak egy-egy ember mögött, hogy tudjanak jó döntéseket hozni. És ez a mai történet, amit felolvastam a Bibliából, ez is egy elég hasonló helyzetet, egy háború előtti helyzetet idéz elénk, amikor tanácsadókat látunk, hát legalábbis az egyik oldalon tanácsadókról van szó. A kettészakadt izraeli királyságnak az északi királya, Aháb, ő az, aki háborúba szeretne indulni, hogy visszaszerezzen egy korábban elvesztett várost, Rámót, Gileádot az Arám királytól, és ehhez szövetségeseket is próbál keresni, a déli királyságot, Júda királyát, Jósafátot kereste meg azért, hogy hát gyere, és harcoljunk együtt, és fölteszi neki a kérdés, hogy eljössz-e. És Jósafát rávágja, hogy igen, elmegyek, és egy olyan tulajdonképpen eskü formulával válaszol, megyek én is, mint ahogy te mész, lovaim, mint a te lovaid, mint amihez hasonlókat sokszor az esküvőkön hallunk, ami Ruth és Naomi között lezajlik, hogy néped az én népem, Istened az én Istenem, egészen hasonló, szinte személyes formulával válaszol, de azt mondja, hogy hát előbb inkább kérdezzük meg, hogy na de mit is akar Isten? Ez én azt gondolom, hogy megyek veled, jó lenne visszaszerezni azt a földet, na de így gondolja-e Isten is? Megkérdezted-e az Urat? És ezzel tulajdonképpen egy nagyon fontos kérdést tesz föl, hogy hát kérdezzük meg, hogy mit akar Isten? És hát Ahábnak, aki a háborút szeretné kezdeményezni, az északi királynak persze több se kellett, ott van Samáriában, helybe, a saját fővárosában, és hát mondhatjuk úgy, hogy zsebből előránt 400 profétát, akik persze hát egyértelműen arról profétálnak, hogy hogyne, menjél, harcoljál, vissza fogod szerezni, az Úr a kezedbe adja azt. Hát mondhatjuk azt, hogy hát merjenek is mást mondani. 400 proféta a király fővárosában, ő fizeti őket, merjenek mást mondani. És az igazi probléma, a sajnos, valahol tulajdonképpen itt van ennek a történetnek, és majd a későbbi bukásnak igazából itt van a gyökere és az igazi problémája, hogy hát Ahábnak úgy igazából, hát valójában esze ágába se volt megkérdezni az Urat. Ez a 400 proféta, akit előszedett, ez ma így mondanak, hogy egyfajta piárfogás volt ott Jósafát előtt, mert ők úgyis azt mondják, amit hallani akar, hogy persze, hát menjünk harcolni, az Úr a kezünkbe fogja azt adni. Viszont a történet folytatásából kiderül az, hogy ennél azért ma sokkal többről van szó, még többről van szó, hogy igazán ennek az egésznek a mélyén, nem csak emberi döntésekről, hogy menjünk vagy ne menjek, és jók a tanácsadók, vagy azt mondják, amit hallani akarok, hanem van egy proféta, Mikajehu, aki egészen más mond, és felfedi az igazságot, hogy ebben a 400 tanácsadóban hazugságot szóló lélek van, és ez a hazugságot szóló lélek, ez nem csak úgy oda került ennek a 400 profétába a szájába, hanem az Isten ezt megengedte, az Úr megengedte azt, sőt, mi több támogatta azt, hogy igen, ez a hazugságot szóló lélek legyen ott ebben a 400 profétában, Isten ezt megengedte. És ebből persze adódik a kérdés mai keresztény ember számára, hogy van-e olyan, hogy az egy örök, igaz Isten félrevezet minket. Hiszen ebben a történetben mintha így tűnne, hogy hát Isten félrevezeti Aháb királyát, Jósafát királyát, hogy menjetek harcolni, ezt mondatja a profétákkal, aztán közben úgyis el fognak bukni. Előfordulhat-e, hogy Isten becsap minket? A történetet felületesen olvassuk, akkor úgy tűnik, hogy látszólag, hogy igen, valójában azonban egészen másról van itt szó, többről van itt szó, sokkal mélyebb az üzenete és a tartalma ennek az igének, mert a valóság igazából az, a felszín mögött, hogyha megkapargatjuk, hogy Aháb király a Biblia leírása szerint egy gonosz király volt, aki élete során végig, egészen végig az Istentől távoli, rossz úton járt. Hagyta azt, hogy koholt vádakkal például megöljék Nábótot, majd elvette tőle a szőlőbirtokát, ismert a történet. Közvetlenül itt a 22. fejezet előtt olvasunk róla, hogyan hal meg Nábót, és hogyan veszi el Aháb, a király, Aháb tőle a szőlőbirtokot. Aháb bűne az, hogy öntelt, és hogy süket az Úr szavára. Éppen ezért Ahábra már ezelőtt, a történet előtt kimondatott az ítélet, hogy el fog veszni. És ebben a mai történetben pontosan ez történik. Egy korábbi 3 évvel ezelőtti igének a beteljesedése, hogy Isten a saját fegyverét, Aháb saját fegyverét, a magabiztos önteltségét fordítja Aháb ellen azzal, hogy a 400 próféta az zengi neki, amit Aháb hallani akar. Nem Isten okozza tehát Aháb vesztét, hanem Aháb az, aki önmaga okozta saját maga számára. És jól lehet, felületesen nézve, Aháb Izrael királya döntött a hadba vonulás mellett, de valójában Isten döntése az már megelőzte az övét. Ebből pedig igénk első üzenete az, hogy Isten döntése felette áll a mi döntésünknek. Isten döntése minden esetben felette áll a mi döntéseinknek, és ehhez még egyszer-egyszer az is előfordulhat, hogy a mi rossz döntéseinket, emberileg rossz döntéseinket felhasználja, hogy az ő döntése érvényesüljön. És mi következik ebből? Hát az, hogy kérd Isten vezetését a döntéseidben. Kérd Isten vezetését a döntéseidben, és így kerüld el a rossz utakat. Kerüld el a rossz utakat. Igyekezzünk keresni mindig, minden döntés helyzetben, hogy hogyan szeretne vezetni minket az Isten. Jósafát ebben nagyon jó példát ad, hogy kérdezd meg előbb az Urat. Jusson sokszor ez az eszünkbe. Kérdezd meg előbb az Urat. Ezt a vezetést pedig, és nagyon fontos, hogy várjuk nyitott szívvel. Nyitott szívvel, ne pedig úgy, hogy mi már eleve eldöntöttük azt, hogy mit is akarunk, és akkor hát keresünk egy olyan igét, ami ezt mondja, vagy pedig mindenből ezt fogjuk kiolvasni, meg az Úr így vezet minket, és ebben fogunk megerősödni. Várjuk nyitott szívvel azt, hogy mit is akar Isten, és hogyan is akar minket vezetni. Mert ha ez a nyitottság, ez őszintén megvan bennünk, gondoljunk bele, hogy mennyi felesleges és rossz utat tudunk elkerülni ő által, ha az ő döntésére, az ő nagyobb döntésére igyekszünk hallgatni. Egy konfliktusaink, aggodalmaink, bukásaink, zsákutcáink jó része mennyire elkerülhető lenne, ha a sok emberi tanács és a magunk tapasztalatai mellett és helyett a legjobb tanácsot, az Úr tanácsát keresnénk. Sokszor az a helyzet a keresztény ember életében, ezt én is megtapasztalom, bizonyára ti is megtapasztaljátok, érezzük sokszor magunkon, hogy az Úristenre nem tanácsadóként és vezetőként gondolunk, mint aki képes minket vezetni, igazán megadni a bölcs tanácsot, hanem sokkal inkább fajta könyvelőnek tekintjük a hétköznapokban. Hozzuk a döntéseket, megtesszük, amit akarunk, némelyik jól sikerül, némelyik nem jól sikerül, aztán a végén meg majd odatoljuk neki, a könyvelőnek a számlákat, hogy hát Uram, majd old meg, valahogy majd írd alá, könyveld el, hát mégis mindenható Isten vagy. Te biztos meg tudod csinálni, meg tudod oldani ezeket a helyzeteket. És jól lehet, Jézus Krisztus a keresztfán halálának egyetlen egy áldozatával, ténylegesen ezt írja a Szentírás, hogy lekönyvelte a bűneink által felhalmozott számlát, de ettől függetlenül a rossz úton járás fájdalmai és gyakorlati következményeit azt nekünk kell elviselnünk, amíg bűnbánattal azokat nem visszük a mindenható Isten színe elé. Kérd inkább Isten vezetését a döntéseidben, és kerüld el a rossz utakat. Van azonban ennek a mai történetnek a figyelmeztető és felhívó jellegén keresztül, ezen túlmenően egy vigasztaló és egészen bíztató olvasata is, ami többre vezet minket, mint hogy egyszerűen figyelmeztet, mert jól lehet, Isten döntése az felette áll, mindig felette áll minden emberi döntésnek, így a mi döntéseinknek is, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy a döntéseink által, amiket mi megteszünk és meghozunk, mégis végső soron valahol az ő terve fog véghez menni. Ő ezeket felhasználja, és képes arra, hogy még amit rosszul teszünk meg döntéseket, ő azokat is arra használja föl, hogy az ő terve menjen véghez. Isten döntése felette áll a mi döntéseinknek, és ez megjelenik azáltal, látható válik azáltal, hogy véghez viszi az ő tervét. Ahab esetében úgy jelenik meg ez például, hogy láttuk azt, hogy bárhogy döntött volna igazából Isten tervét, hogy Ahab el van vetve, és hogy Izrael új királyt fog kapni, hogy Izraelnek új királya lesz, ezt Ahab nem tudta volna megakadályozni, képtelen lett volna rá. Nem tudott volna mit tenni ez ellen, még ha úgy dönt, hogy mégse vonul hadba, akkor egy más módon vetette volna előtt az Isten. Ha hasonlóan egy-egy döntésünkön, ami most lehet, hogy talán aktuálisan nagyon foglalkoztat bennünket, ha ezen felülemelkedünk és igyekszünk valahogy úgy távolból szemlélni, úgy távolról ránézni az eddigi életutunkra, és ennek a döntésnek az egész összefüggésére, akkor nekem az jut eszembe, hogy sokszor egy-egy döntéshelyzet olyan, mint egy labirintus. Olyan, mint egyfajta labirintus, amelyen benne vagyunk, és döntünk, hogy jobbra vagy balra megyünk, merre haladunk tovább az élet útvesztőjében. És a Szentírás szerint van ennek a labirintusnak egy kiárata, sőt egyetlen egy kiárata van, bármerre is haladunk, végül csak ezen az egy kiáraton fogunk kijutni, előbb-utóbb ide fogunk megérkezni, és ott az élő Istennel fogunk találkozni ennek a labirintusnak az egyetlen egy kiáratánál. Ha egy kiárat van, akkor tehetjük föl a kérdést, hogy hát nem mindegy, hogy merre haladunk, jobbra vagy balra, úgyis előbb-utóbb az Istennel fogunk találkozni, életünk végén úgyis hozzá fogunk jutni, akkor most nem mindegy, hogy itt a rengeteg útvesztőben, ebben az életben hogyan döntünk. Hát ezek szerint egyáltalán nem mindegy. Egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan döntünk ebben az útvesztőben. Egyrészt a mai igénk elmondja, hogy ugyanis minden döntésünknek, annak kihatása van másokra is. Már csak ezért sem mindegy, hogy hogy döntünk, hiszen Ahab is, ha úgy dönt, hogy háborúba vonul, akkor lehet, hogy ezzel százak, ezreknek az életét teszik kockára, sokan fognak meghalni, sok szenvedést fog okozni, függetlenül attól, hogy ő elveszik vagy nem veszik el, meg hogy ez hogyan fog történni, az ő döntésének minden más emberre is hatása van, nem mindegy tehát, hogy hogyan haladunk előre ebben a labirintusban. Másrészt pedig azért sem mindegy, mert a döntésekhez való hozzáállásunk ebben az életben, az tükrözi, hogy kinek látjuk Istent, mit gondolunk róla, ki a mi Urunk, Jézus Krisztus-e a mi Urunk, mint ahogy Ahab döntéséből is látjuk azt, hogy hogyan állt a döntése, előszedett 400 prófétát, aztán azt mondták, amit hallani akart. Nem mindegy, hogy mégis, hogy hogyan döntünk egy-egy helyzetben, mert tükrözi az Úrhoz való hozzáállásunkat, a döntéseink sokassága, és ráadásul egyáltalán nem mindegy, hogy amikor odaérünk ahhoz az egyetlen egy kiárathoz, ahol az élő Istennel fogunk találkozni, hogy milyen állapotban jutunk el ehhez a kiárathoz, és milyen állapotban, hogy így mondjam, találkozunk az Úrral. Mert életünk legfontosabb kérdése az valójában nem az, hogy jobbra vagy balra menjünk, így döntsünk vagy úgy döntsünk, hanem igazából életünk legfontosabb kérdése az, hogy az életünk labirintusában megtaláljuk-e azt a fürdőt, ahol Jézus Krisztus vérének egyetlen egy áldozatával lemossa mindazt a sok bűnt és szennyet, ami a labirintus útjai során ránk tapadt, és hogy leszünk-e az ő kegyelembe fogadott gyermekei, és hogy így érünk-e el a labirintus útvesztőjén keresztül ahhoz az egyetlen egy kiárathoz, mint Jézus Krisztus kegyelembe fogadott gyermekei, így érünk-e el a mi Urunk Jézus Krisztushoz, az élő Istenhez. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, hogy megtaláljuk ezt a fürdőt, kérd Isten vezetését a döntéseidben. Kérjük Isten vezetését a döntéseinkben, és éljük meg a jó úton járásnak az örömét. Mert a jó úton járni jó, sőt, örömre hangol az élet döntésekkel teli, kiúttalannak látszó labirintusában, mert még ha nem is látunk tisztán egyszer egy-egy döntéshelyzetben, hogy mit is kellene tennünk, azt mégis tudhatjuk, hogy Isten vezet, és ez öröm, és ez ajándék, azzal a hittel élni, hogy tudhatjuk azt, hogy minden ellenére Isten mégis vezet minket a labirintus jó útjain járva megláthatjuk, hogy Isten hogyan nyúl bele egyszer-egyszer a mi életünkbe, ebbe a földi világba, formál át életeket, formál át minket, a mellettünk élőt, formálja át ezt a világot, sok esetben a történelmet, és ezt öröm látni, hogy Isten keze hogyan van jelen ebben a világban, és hogyan akar vezetni minket döntésről döntésre. A jó úton járni mindig öröm, mert biztos a lábunk alatt a talaj, még ha minden változik is körülöttünk, mégis akkor is ilyen biztos talajon állni, még ha nehéz is, mégis öröm. A jó úton járás öröme, a hit megerősödése. Megerősödhetünk abban, hogy Isten megmentő Úr, megtartó Úr, aki képes kihozni bennünket a szűk utakból, a zsákutcákból, a nyomasztó falak közül, öröm megélni, hogy még ha egyszer-egyszer minden lehetőség bezáródni is látszik körülöttünk, Istennek mégis van mindig egy opciója. A legjobb opció, a legjobb döntés, a legjobb út, amin ő vezetni akar minket. Öröm túllátni a láthatón, mert labirintusban sokszor nem látni túl. De öröm túllátni a hit szemével a láthatón, azon, ami behatárol, ami lehúz, ami korlátoz, amikor falakba ütközünk. Öröm a jó úton felfelé nézni, és az ő szemével tekinteni az útra előre. Öröm részt venni a gonosz elleni harc küldetésében, a győztes, a már győztes Jézus Krisztus oldalán. Öröm megélni a bűnbocsánat felszabadítását, megerősödni a kiválasztottság tudatában. És a jó út legnagyobb öröme az útvesztőben is, hogy a cél felé haladhatunk. Hogy bármerre is menjünk, tudhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus a cél felé vezet bennünket, majd pedig megérkezhetünk ő hozzá az örök életbe. Hát mit akarhatunk még ennél többet is, ennél több, ennél nagyszerűbb, ennél csodálatosabb vezetést? Nem elég a minden, amit Isten nekünk akar adni? Kérd az ő vezetését a döntéseidben, és éld meg a jó úton járás mindezen örömeit. Amen. A 274. dicséretünk első versével feleljünk az Úr igéjére, és énekeljük valóban azt, hogy ha mindent átadunk ő neki, és a mi bizalmunkat őbe lévetjük, akkor ő valóban őriz minket. Valljuk meg ezt a hitünket ennek a csodálatos éneknek az első versével. 274. dicséretünk első versét énekeljük ki. Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, azt csodaképpen őrzi itt lent.
Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi itt le, nincség baj közt is élteti. Ki minden szent kezébe tett, az nem fővényre épített.
Imádkozzunk ez az Úrhoz, akiben, ha igazán bízunk, nem fővényre építünk. Mennyei atyánk, megváltó Urunk, megelevenítő Szentlélek Isten, igazán szeretnénk elkérni a te véleményedet, a te döntésedet, a te tanácsodat életünk minden döntésében. Valahogy könnyebb, valahogy nehezebb helyzetek állnak előttünk, kinek-kinek most a maga életében, vagy akár az elkövetkezendő időszakokban. Sokszor nem is tudjuk, mi az, ami ránk vár, csak egyszer elénk toppan a döntési helyzet. Urunk, szeretnénk bölcsen dönteni, és ezt a bölcsességet tőled elkérni, hiszen tudjuk azt, hogy egyedül te vagy az, aki bölcsességet tudsz adni. Urunk, könyörülj rajtunk, és mutass utat, hogy merre járjuk a mi életünket, és hogyan tudjuk azt úgy tenni, mint a te hitvalló gyermekeit, hogy minden döntésünk nem csak azt tükrözi, hogy a te bölcsességeddel döntünk, hanem hogy mindezt hitből tesszük, mint megváltott gyermekeid, akik a mi Urunk Jézus Krisztus hirdetve igyekszünk élni ebben a világban. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy sikereink és bukásaink egyaránt azt tükrözzék, hogy te hozzád tartozunk, és hozzád mindig megtérhetünk. Nálad mindig van menedék, és mindig van újrakezdés ebben az életben, amíg te adod ezt a lehetőséget. Urunk, könyörülj rajtunk. Könyörülj mi rajtunk, könyörülj gyülekezeteinken és egyházunkon, mert bizony a te vezetésedre van igazán nagy szükségünk, ma is és mindenkor. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik most nem tudnak itt lenni a te házadban, akik talán az interneten keresztül hallgatták az ígédet és annak hirdetését, vagy majd ezután otthon fogják hallgatni. Könyörülj ezen a gyülekezeten, a betegeken, azokon, akik talán kórházban vannak, vagy valahol most falakba ütköztek, és nem látják a kiutat, és talán még ezért el se tudtak jönni. Urunk, emeld fel őket, emeld fel a te ígéddel, és azzal a biztatással, hogy nálad erő van, nálad az újrakezdés lehetősége van, és veled a célba találás lehetősége a te gyermekeid számára mindig adott. Urunk Istenünk, így könyörgünk ezért a világért, és különösen ezért a feszült helyzetért, ahol sok mindenki sok mindent mond. Könyörgünk ezért az amerikai-koreai konfliktusért is, hogyha kedves előtted, ha te terved szerint rendezd el ezt is, ha lehetséges, békével, de minden döntéshez te adj bölcsességet a vezetőknek. Urunk, add, hogy te formáld őket, hogy hozzád fordulva tudjanak jó döntést hozni. Urunk Istenünk, így könyörgünk magyar nemzetünkért is, helyi és országos vezetőinkért, hogy forduljanak te hozzád, kisebb és nagyobb döntésekben, amik akár itt majd az ős során hazánk előtt állnak. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, így könyörgünk hozzád, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival is, amit fennállva intézünk te hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Állásvétel előtt hirdettem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét, tudván azt, hogy a jó szívvel adakozott szereti és megáldja a mindenható Isten. És kérjük most az Úristen áldását, úgy, ahogyan szól hozzánk Mózes 5. könyvének a legvégéről, amikor Izrael népét, és úgy szintén egy jó döntésre és választásra sarkalja. Lásd, én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Járj az ő útjain, tartsd meg a parancsolatait, rendelkezéseit és törvényeit. És akkor élni és sokasodni fogsz, mert megállt téged Istened, az Úr. Amen. És foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, először is szeretném a nevetekét köszönteni. Nagy tiszteletű doktor Néven Balázs Lelkész Uram, aki a Budapesti Műszaki Gazdaságtudományi Egyetem református lehetőségének lelkészet, az egyetem oktatója. Köszönjük kedves feleségnek, hogy most egy másik tartalmasra lehetőség felelően a két kisfiúval, Bognár Péter a tiszteletű lánya, Bognár Márta, ezután is köszönjük a családot.
Köszönjük
szépen. Nagy tiszteletű van, hogy a Kodós Bezső, lelkipászló testvérünk, Katalin asszonynak éves szabadságát, nem kívánok, amennyiben egy szabadságát, most tudjuk, hogy ez a héten, vagy a hét elején Szálmány ismerős nevén egy református lelkész konferencián szolgál. Ha nem következő vasárnap sem lesz nagy tiszteletű úr, akkor a vasari gyülekezetből Szekesi László beosztott lelkész testvérünk fogunk hirdetni Istenet. Így a heti tütörtöki Biblia óra elmaradt. Most szeretném hirdetni testvérünk, hogy augusztus 27-én tartjuk az új kenyérben fogó állapot, Isten tiszteletünket meg, teretében az Úrnak szerkesz a látványát. Erre a felkészülést a megelőző csütörtöki napon tartunk. Szeretném azt is elmondani, mert ez folyamatosan a hirdetések közé tartozik, hogy a reformáció összetelő képfordulójára való megmérkezések eredmények már több megmérkezés is tartunk, így jó szíven emlékszünk vissza Dr. Bengel, a KMP elnökségére, vagy legutóbb Vágyóra, készítésre, a KMP új érintettségére. Szeretnék szeretettel hirdetni, hogy szeptember 14-én, ez egy csütörtöki nap, a reformáció 500. évfordulójára való megemlékezés keretében egy koncertet tartunk a templomban, amelyen felcsúton érkezik hozzá Mészáros János felett Simán Kihívás éles, és a Alkotó Boros Márkáltal is jól ismert Kárpól Vészegi Cé, Kukus Együttes tart egy ünnepi koncertet, szeretettel hívogatom a testvéreket erre az alkalomra, hogy behatárolja az időpontot, ez pontosan a megfelelői napok. Hát ugye a megfelelő képviselő választott a kezdődő, tehát 15-én ez a TASZ megelőző este, csütörtökön 14-én este lesz. Szeretném azt is elmondani, és örömmel teszem, hogy a 500. évfordulón való megemlékezés előtt belül egy táblát készítettünk, és ez a táblára, ugye nyár előtt nagyon kevesen vagyunk, de már több mint 30 ezer forint összegült a táblának, az emberi táblának az összege 150 ezer forint. Köszönöm szépen a kérdetésünket, hogy meghallottál.
Még hirdetés keretein belül, hogyha szabad, akkor is hadd köszöntsem a gyülekezet, és köszönöm szépen a meghívást, hogy itt ezen a mai vasárnapon a testvérek körében szolgálhattam. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ha bárki ezután a Műegyetemen folyó missziói munka után érdeklődik éppként, akkor a mai Reformátusok lapjában a csillagponttal összefüggésben éppként jelent meg egy cikk, amiben egy ottani programunkról is hát írtak, és ebben van szó arról és erről a misszióról, mi az, amit ott végzünk. Ha bárkit érdekel, akkor Reformátusok lapjának mai számában, ha már pont így esett, akkor a Reformátusok lapját is ezzel együtt nagy reklámozzam, megtalálhatjuk ezt a cikket. Végezetül pedig nemzeti imádságunk előtt énekeljük záró énekünket, a 274. dicséretünk hátralévő második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. A 274. dicséretünk második verse így kezdődik: a súlyos gondok mit használnak, a sóhaj, sok jajszó mit ér.
Súlyos gondok mit használnak, a sóhaj sok jajszó mit ér. A sebeink még jobban fájnak, s minden nap kínunk visszatér. Így terhünk egyre súlyosabb, ha lelkünk búnak helyet ad. Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lesz. Az Úr rendelte kegyelemben, örök bölcs célnak megfelelsz. Ki elválaszt a életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk. Zeng hát az Úrnak, s járd az utat, mit éppen néked ő adott. A mennyből gazdag áldást juttat, s majd Jézus át szép út.